Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek közöttetek ma délelőtt, és hogy hirdetetem az Istennek az üzenetét. Valóban esküvőn voltam tegnap, és ez éjjel ért véget. Szegedről érkeztem egyenesen, és hát körülbelül 1 óra 25 percet sikerült éjszaka aludnom, úgyhogy ha a prédikáció közben elaludnék, kérlek ébresztetek föl, vagy halkan menjetek ki, hogy végre kialudhassam magamat. A lényeg, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek közöttetek, és akkor itt a technika eszközeit is még szolgálatba állítom, és akkor kezdem is igazából a mai üzenetet. Hát igen, a Zsolt beszélt arról nekem, hogy milyen nagy kihívás előtt álltok, milyen nagy kilépés előtt álltok, és én ebben szeretnélek majd benneteket bátorítani. Még ezt az igét le is vehetjük, még nem aktuális, de majd belehúzunk. Szóval azon gondolkodtam, hogy nagyon szeretek ide jönni közétek, és nagyon jó itt lenni, és igét hirdetni ebben a gyülekezetben. És ha jól számolom, több mint 4 éve, hogy utoljára itt voltam, és itt prédikáltam, és rájöttem, hogy azért szeretek itt lenni, és azért szeretek itt igét hirdetni, mert abban a pillanatban, hogy elkezdek készülni, azonnal az Úr ad kijelentést, ad rémát, és úgy érzem, hogy van az Úrnak kijelentése személyesen ehhez a gyülekezethez. Istennek van egy nagyon fontos tulajdonsága, amit az egyik régi tanítványom, akinek osztályfőnöke voltam valamikor, írt nekem. 5. osztályos volt ez a srác, amikor az osztályfőnöke voltam, és aztán az élet viharai kisodorták őt az Egyesült Államokba, és már felnőttként egyszer összeakadtunk, csak az interneten keresztül, és írt nekem, és érdeklődtem a hogy léte felől, meg hogy milyen az Úrral való kapcsolata, és volt egy mondat, ami nagyon megragadott engem, azt mondta, hogy Isten személyes. Isten nagyon személyes. És Istennek ez egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ő nem egy masszába gondolkodik, ő speciálisan benned gondolkodik, és mindig van személyes üzenete és kijelentése a számodra, és nem csak személyesen neked, hanem hisszük azt, hogy Isten alapvetően kapcsolatokban gondolkodik, benned, a veled való személyes kapcsolatban, házasságokban, családokban és helyi közösségekben. És azt látjuk, hogy Jézusnak mindig van személyes üzenete egy adott gyülekezetnek, egy adott közösségnek. A Jelenések könyve erre nagyon-nagyon jó példa, és hiszem azt, hogy Istennek van személyes üzenete nektek. És azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy amikor idejön az ember a debreceni szabad keresztény gyülekezetbe, már is jön a kijelentés, és rá kellett jönnöm, hogy azért, amit Tábi mondott az elején, hogy mindig az elvárásod szintjének megfelelően lép Isten és cselekszik. Vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor ezen felül, messze felül cselekszik. Ezek óriási és hatalmas kegyelmi pillanatok. És azt látom veletek kapcsolatosan, hogy hisztek abban, hogy Istennek van személyes üzenete hozzátok. Ugye ez a gyülekezet egy olyan közösség, ahol a profétálást már nem kell tanítani senkinek, és hisztek a profétálásban, hisztek a személyes üzenetekben, hisztek abban, hogy Istennek folyamatosan kijelentései, rémái vannak, és azt gondolom, hogy ezért érzi azt az ember, amikor idejön, hogy van üzenete a gyülekezet számára az Úrnak. És egyszerűen nem kell órákig, napokig, hetekig bőjtölnöd, imádkoznod, hogy rájöjjél, hogy mi az üzenet, hanem abban a pillanatban jön az üzenet, és ezt éltem át most is, amikor ide készültem. Szóval mi is igazából a személyes üzenet? Hát ez a gyülekezet ugye olyan pásztorokkal van megáldva, akik hisztek a profétálásban, és azt gondolom, hogy van profétai ajándékotok. És mivel van profétai ajándékotok, ezért nagyon sokan a gyülekezetben is profétálnak. Nagyon fontos, ami biztos nem lesz újdonság a számotokra, hogy a szolgálati ajándékok nem azért vannak, tehát nem azért profétál a Péter, nem azért profétál a Zsolt és a Zsófi és sokan mások, akiknek megvan ez az ajándék, hogy ezt helyettetek tegye meg. Hanem a szolgálati ajándékok igazából mindig felkészítenek a szolgálatra. És én sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet az én szolgálati ajándékom, és Valahogy arra jutottam, hogy van bennem evangélista ajándék, elhívás. Ilyenekből következtettem erre, hogy még egészen kicsi koromban, amikor nem tudtam elaludni, ugye mondták, hogy a bárányokat kell számolni, és akkor én egy evangelizációs alkalomra képzeltem magamat, és azt számoltam, hogy képzeletben, hogy hányan teszik fel a kezüket a megtérésre hívásnál, és nagyon sokáig számoltam a megtérőket, amíg végre elaludtam. És azt is felfedeztem, hogy minden istentiszteleten vagy nagy rendezvényen a legjobban azt a pillanatot várom, amikor megtérésre hívják az embereket. És engem a Szent Szellem mindig akkor töltött be leginkább, amikor láttam azt, hogy emberek Jézus Krisztushoz jönnek. És elképesztő szenvedély van bennem az iránt, hogy lássam azt, ahogyan Jézus megváltoztatja embereknek az életét. Úgyhogy hát még lehetne sorolni még néhány tünetet, de arra a következtetésre jutottam, hogy lehetséges, hogy van bennem evangélista ajándék. De szeretném azt mondani, hogy az evangélista ajándék nem arról szól, hogy a gyülekezet helyett evangélizáljon. Az evangélista ajándék azért van, hogy felkészítse a szenteket, akik ti vagytok, az evangélizálásnak a szolgálatára. És szeretném azt mondani nektek, hogy Jézus, amikor ezt a város Debrecent meg akarja nyerni a maga számára, akkor ti bennetek gondolkodik, hogy titeket fog használni ebben. Nem nagy evangélistákat. Tudom, hogy most nagy rendezvényre készültök, és egy sorozatos kilépésre, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezek megtörténjenek, és azt gondolom, hogy Isten fogja ezeket használni, de alapvetően Isten, amikor meg akarja nyerni a maga számára az embereket, akkor nem egyszerűen rendezvényekbe gondolkodik. Egy nagyon fontos és alapvető igazság, amiről beszélt a Zsolt, és én is Zsolti, vagy nem tudom, hogy kell téged itt szólítani, Zsozsó. Szóval, hogy bizonyságtétel nélkül, igehirdetés nélkül nincsen megtérés. Muszáj, hogy ki legyen hirdetve az evangélium, mert egyébként nem fognak megtérni az emberek. Ha nincs kijelentés, akkor nincsen hit. Hogyha nincs hirdetett ige, akkor nem látunk megtéréseket. És tudom, hogy ezt már hallottátok talán sokat is tőlem, de látni azt, ahogyan az egyház egy fejlődési szakaszon átment, és ugye szoktuk mondani, hogy Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor még arról ment a beszélgetés, hogy ez idáig az Isten jelenléte az egy adott helyhez volt kötve, és arról beszélgettek, hogy vajon Samáriában kell libádni az Urat, ott van az Istennek a jelenléte, vagy Jeruzsálemben. És akkor Jézus azt mondta, hogy eljön az az idő, és az már itt is van, amikor sem nem itt, sem nem amott imádják az Urat, hanem akik őt imádják, szellemben és valóságban fogják őt imádni. És az Istennek a jelenléte nem helyekhez van kötve, hanem személyekhez, emberekhez van kötve. És amikor a karizmatikus mozgalom beindult, akkor nagyon sokan rájöttek arra, hogy vannak emberek, akiken rajta van az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte. Különleges módon. És elindult az egyházban egy olyan mechanizmus, hogy szedjünk össze minél több embert egy adott helyre, ahol ez az adott személy ott van, aki rajta van az Istennek a kenete, és ezen keresztül majd az Istennek a munkája elindul, és hatalmas dolgok történnek. És azt hiszem, hogyha a karizmatikus ébredési mozgalmakat végignézzük, akkor ebben van igazság. De én azt látom, hogy az az ébredés, ami Magyarországon most kezd kibontakozni, de nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, az arra a felismerésre épül, hogy még csak nem is egyes adott személyekhez van kötve az Istennek a kenete, hanem Jézus Krisztus benned él, és te is az Istennek a felkentje vagy, és lehet, hogy nem gondoltál eddig túl sokat magadról, de te is az a személy vagy, akin keresztül Isten az ő munkáját elvégzi. A Szent Szellem benned van, az Istennek az ereje rajtad van, és Isten téged akar használni. Ez nem zárja ki azt, hogy a lovardába összegyűjjetek, és rendezetek hatalmas rendezvényeket, de nem helyettesíti azt, ami a te felelősséged, hogy elhiggyed azt, hogy Isten szelleme benned van, és Isten ott, ahol élsz, téged akar használni. Ez egy nagyon-nagyon fontos igazság. amikor én keresztényként, egy család, keresztény családban megszülettem és keresztényként szocializálódtam, akkor rengeteget hallottam a megtérésről, és nagyon sokat hallottam, hogy az embereket megtérésre hívják, és nagyon sokat én magam is tanítottam az embereket arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos az, hogy higgyenek az Istenben, hogy bízzanak benne, és hogy ez mennyire fontos ahhoz, hogy a kapcsolat az Istennel működjön. Aztán ugye, ahogy az ember idősödik, és felesége lesz, és családja lesz, egyre többet megtanul a kapcsolatokról, és ezeket azért szeretem, és azért vagyok hálás a feleségemért, többek között, és a gyerekeimért, mert rengeteget tanulok ezekből arról, hogy az én mennyei édesapám hogyan viszonyul hozzám. És rá kellett jönnöm, hogy az nem elég, hogyha a feleségem hisz bennem. Nagyon fontos ahhoz, hogy harmonikus legyen a kapcsolatunk, hogy én is higgyek ő benne. És tudjátok, nagyon sokáig ezt a fontos tényt elhallgattuk az emberek elől, hogy nem elég, hogy hiszel Istenben. Fontos, hogy elhiggyél egy másik igazságot, hogy Isten hisz benned. És amikor az Úr neked elhívást ad, akkor az elhívásban, abban, ahogy küld téged, a beléd vetett hitét fejezi ki. És ezt azért szeretném rögtön az elején leszögezni, mert amikor én most arra foglak benneteket inspirálni, hogy kezdjetek el bizonyságot tenni, kezdjetek el emberekért imádkozni, ott, ahol vagytok a környezetetekben, akkor ezzel nem egy terhet szeretnék rátok rakni. Nem egy kötelező gyakorlatba szeretnélek titeket belevinni. Minden tiszteletünk és elismerésünk a Jehova tanúiké. Amikor reggel jöttem a vasútállomásról, Joel hozott, akkor már ott voltak korán reggel kint. Én nem láttam túl nagy örömöt az arcukon, vagy lelkesedés, de ott voltak és kötelességtudóan kiálltak a kis tandjukkal, és készek voltak arra, hogy ma is hirdessék az evangéliumot. De amikor te evangéliumot fogsz hirdetni, és bizonyságot fogsz tenni, ez nem arról szól, hogy te, amikor ezt megteszed, akkor meg fogsz felelni az Istennek, aki ezt elvárja tőled, hogy időről időre, rendszeresen, hétről hétről, napról napra ezt megtegyed, hanem azt fogod átélni, hogy miközben benne vagy ebben, hogy bizonyságot tesz és evangélizálsz, az Istennek a hitét, a beléd vetett hitét fogod megtapasztalni. És fogod érezni azt, hogy mit jelent az, amikor egy kapcsolat oda-vissza működik. Hogy nem csak te hiszel ő benne, hanem ő is hisz benned. És azért szerettem volna ezt rögtön az elején elmondani, hogy ne azt érezzétek, hogy most valaki idejött, és akkor a Zsozsó elmondta, hogy mi a feladat, hogy most akkor ki kell küldeni az embereket, és akkor most jön egy újabb kötelezettség, vagy egy újabb elvárás, szó sincs erről. Ez egy fantasztikus lehetőség. És amikor ebbe belelépsz, amikor ezt elkezded csinálni, azt fogod észrevenni, hogy az Úrral való kapcsolatod meg fog változni. Óriási távlatok nyílnak ki előtted. Sokkal több van az Úrral való kapcsolatban, mint amit eddig gondoltál erről az egészről. Lényegesen több van benne. Szóval a szolgálati ajándékok felkészítenek a szolgálatra, de nem helyetted szolgálnak. Amikor több mint négy évvel ezelőtt itt voltam, akkor az igehirdetésnek a végén adtam át egy személyes üzenetet a gyülekezetnek, nem tudom, mennyire emlékeztek még erre. Én halványan még emlékszem, és tudom, hogy már akkor is egy nagyon fontos téma volt terítéken, és ez pedig a gyülekezetnek a növekedése. És tudom, hogy ez azóta is téma nálatok, és nagyon vágytok arra, hogy ez a közösség növekedjen, és hogy előrébb jusson. És jó azt látni, hogy egy erős gyülekezet vagytok, hogy itt van közöttetek a Szent Szellem, hogy hisztek Jézus Krisztusban, hogy mindenetek megvan, ami ahhoz szükséges, hogy ez a gyülekezet növekedjen, és jó azt látni, hogy mint minden egészséges gyülekezetnek, ennek a közösségnek is van egy idézőjelben természetes vonzása. Amikor egy gyülekezetnek van természetes vonzása, ez azzal jár, hogy hétről hétre, amikor itt istentiszteleteket tartotok, akkor eljönnek olyan emberek, akik még soha nem voltak ebben a közösségben, vagy még soha nem voltak gyülekezetben. És én is nagy szeretettel köszöntelek téged, aki először vagy itt ma. És ez nagyon-nagyon jó. És a gyülekezetnek ez a természetes vonzása, amit ti is birtokoltok, ami a tiétek is, ez arra elegendő, hogy a gyülekezetet szinten tartsa. De hogyha igazából áttörést akartok elérni, akkor értsétek jól, de ez nem elég. valami többnek kell történnie. És ez a több az az, hogy elhiszitek azt, hogy Isten titeket, téged személyesen használni akar abban, hogy itt ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, ebben a városban ébredés legyen. És egyszerűen el kell kezdeni csinálni a dolgokat. Majd fogok erről még a későbbiek során többet is beszélni. Ugye ennek a gyülekezetnek van egy természetes vonzása, és ezért jó, hogy ennyien profétáltok ebben a közösségben, hiszen azt mondja ugye Pál a korintusi levélben, pont a profétai ajándékkal kapcsolatosan, hogy milyen jól működik a profétálás ajándéka, ha bejönnek az emberek a gyülekezetbe. Ugye úgy olvassuk, hogy de ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, ez az avatatlan egyébként az a szó szerepel a görögben, hogy idiótész, tehát magyarul úgy mondanánk, hogy idióta, tehát aki nem tud semmit még, ugye két eset áll fenn, bejön egy gyülekezetbe egy ember, vagy magát gondolja idiótának, vagy bennünket. Szóval amikor ott van a profétai ajándék, akkor nagyon jó, ha bejönnek az emberek a gyülekezetbe. És ugye úgy folytatja Pál, hogy bejön egy avatatlan, az mindenkitől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének a titkai nyilvánvalóvá lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Azt gondolom, hogyha bejön egy kívülálló ebbe a gyülekezetbe, ezt minden bizonnyal át fogja élni, hogy itt van közöttetek az Úr. Hogy maga az Istennek a szelleme lakik bennetek. De igazából, hogyha szeretnénk egy áttörést elérni, tudom, hogy ez egy nagyon lejáratott és elcsépelt kifejezés, fogalom, különösen a karizmatikus világban, hogy áttörés, de én nagyon szerény módon csak ezt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy áttörés, akkor valami többre van szükség. Mivel itt vannak profétai ajándékok ebben a közösségben, ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy ebben a gyülekezetben gyakorlatilag mindenki profétál. De van szükség egy nagyobb dologra, vagy nem egy nagyobb dologra, egy több dologra, vagy egy másik dologra, ez pedig az, hogy mindenki evangelizáljon, vagyis hogy mindenki kezdjen el bizonyságot tenni. Tudom, hogy ezt is nagyon sokan teszitek, de nagyon szeretném, hogyha ebben meg tudnátok újulni. És tényleg nem észt szeretnék osztani, hanem egyszerűen csak szeretném, hogyha az Istennek a szelleme kimozdítana titeket, és már a mai naptól kezdve megtalálnátok azokat az embereket az életetekben, a környezetetekben, jártatokban, keltetekben, akik felé Istennek a szelleme benneteket használni fog. Ugye nagy kérdés, hogy oké, akkor elkezdek bizonyságot tenni, és fűnek, fának, boldognak, boldogtalannak hirdetem az evangéliumot, és mi lesz akkor, hogyha az emberek ennek ellenére nem térnek meg? Nem olyan régen hallottam a Heidi Bakernek az egyik szolgálatát, talán ismeritek őt jó néhányan, és ő nagyon sok embert látott meggyógyulni. De addig a pillanatig, amíg ezek a gyógyulások elkezdődtek az ő szolgálatán keresztül, rengeteg olyan emberért imádkozott, aki nem gyógyult meg. És mondott egy nagyon jó dolgot, egy nagyon jó gondolatot, ami kb. Úgy szólt, hogy nagyon sok keresztény azért nem imádkozik a betegekért, mert ott van benne az a gondolat, hogy mi lesz akkor, hogyha nem gyógyul meg. És föl kell tenned a kérdést, hogy de mi van akkor, ha meggyógyul? És ugyanígy, tegyél bizonyságot, és ne foglalkozz azzal, hogy nem fog megtérni, inkább gondolkodj azon, hogy mi lesz akkor, hogyha mégis megtér. Ha mégis rajtad keresztül Jézus Krisztussal fog találkozni. És nekünk soha nem az a dolgunk, hogy mérlegeljük azt, hogy vajon megtörténik-e az az adott dolog, vagy sem. Egyébként azt mondta Heidi Baker, hogy igazából másodlagos az, hogy az emberek meggyógyulnak-e, vagy sem. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha imádkozol egy beteg emberért, különösen, hogyha egy hitetlen emberért imádkozol, és nem gyógyul meg, akkor óriásit fog csalódni, és Isten végképp nem fogja őt érdekelni. De azt mondta, hogy a tapasztalatok pont az ellenkezőjét mutatják. Egyrészt Istennek nincs szüksége arra, hogy te megvédjed őt. A te dolgod annyi, hogy elhiggyed, hogy az Isten szelleme benned él, És elhiggyed azt a küldetést, amit Jézustól kaptál, hogy imádkozz a betegekért, hogy hirdesd az evangéliumot, és a többit a Szent Szellem végzi. Úgyhogy én is arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy teljesen mindegy, hogy mit láttok a szemeitekkel, csak egyszerűen kezdjétek el tenni és csinálni azt, amit Istennek a Szelleme rátok bízott. Van egy nagyon fontos igénk, és akkor most kérlek benneteket, hogy ezt tegyétek ki, és akkor utána majd én már fogom irányítani a többi igének a kivetítését, hogy az 1 Péter 2.9, ami úgy szól, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak a hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Szeretném, hogyha tudatosulna benned azt, hogy te egy választott nemzetséghez tartozol, hogy Istennek a papja vagy, egy királyi papsághoz tartozol. Ennek a papságnak ebben a közösségben is vannak vezetői, de a pásztorok nem azért vannak itt, hogy helyettet szolgáljanak. Ők nem tudják megélni és betölteni a te küldetésedet. Ők nem tudják és nem is akarják átélni a te csodáidat. És lejárt, én azt gondolom, annak az ideje, hogy összejöjjünk azért nagy rendezvényekre, hogy megnézzük azt, hogy Isten nagy embereken keresztül milyen csodákat visz véghez. Azt látom az egész országban, hogy egyre több hívő ember kezdi elhinni azt magáról, hogyha ő kilép, akkor Isten őt is használni fogja. És higgyétek el, hogy királyi papság vagytok, szent nemzet, és mit mond Péter? Azt, hogy hirdessétek, mindez azért, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Isten szemében te egy demonstrációs eszköz vagy, hogy hirdesd az Istennek a hatalmas dolgait. Nem olyan régen értettem meg ezt igazából, hogy én magam is attól a pillanattól kezdve, hogy újjászülettem, az Istenről egy kijelentés vagyok. És te is egy kijelentés vagy. Ha az Isten igéjéből, ami önmagában egy kijelentés, te újjászülettél, akkor onnantól kezdve a te életed egy kijelentés, és te demonstrálod az Istennek a szeretetét. Demonstrálod az Istennek az erejét. Demonstrálod az Istennek a hatalmát. Van ennek a mai üzenetnek egy alcíme is, ami úgy szól, hogy a valódi szellemi harc. Tudjátok, mit léptessétek ti tovább, az a biztos. És úgy folytatódik, hogy a frontvonalban. Ugye azt mondtuk, hogy bizonyságtétel nélkül nincsen megtérés. Ahhoz, hogy lássunk megtéréseket, egyszerűen el kell kezdenünk hirdetni az evangéliumot, és bizonyságot kell tennünk Jézus Krisztusról. És amikor ezt megértettük, akkor elkezdtük nagyon radikálisan hirdetni az evangéliumot, és egy évvel ezelőtt, amikor már azért ezt évek óta tettük, akkor adott az Úr egy kijelentést, egy képet erről az egész szellemi harcról, amiben tulajdonképpen benne vagyunk. És ez a kép, ez gyakorlatilag egy fegyver volt, egy dárda. De most lecserélhetjük kardra is akár, de maradhatunk a dárdánál is. Ugye a dárdának van egy hegye, amivel sebesülés, sőt halálos csapást lehet mérni az ellenségre. És nagyon sokszor mi keresztények azt csináltuk, hogy volt egy nyíl a kezünkben, a szellemi harc. A szellemi harcnak az a fajtája, hogy bent a gyülekezetben szellemi harcoltunk, és dicsértük az Urat, ezek mind-mind fantasztikus és jó dolgok voltak, mindezt azért, hogy jöjjön az ébredés. De az ébredés az akkor kezdődik el, amikor ennek a nyílnek lesz egy hegye is, és valaki elkezdi hirdetni az evangéliumot. Egy nyíllel lehet vagdalkozni össze-vissza, és lehet, ha nagyon erős vagy, lehet, hogy pár embert úgy fejbe tudsz vele vágni, hogy tényleg meghal, és lehet, hogy ezzel is lehet súlyos csapásokat mérni az ellenségre, a sátánra, aki elvakítja az embereknek a szemét, elhomályosítja a látásukat, a szellemi látásukat, hogy ne lássák azt, hogy Isten szereti őket, és hogy szükségük van az Úrra, de önmagában, ha csak egy nyíl van a kezedben, nem fogsz valódi eredményeket elérni. És aztán mi hirdettük az evangéliumot, és És láttuk azt, hogy milyen jó, hogy a Dárdának van hegye, és hogy látunk embereket megtérni. De az Úr egy ilyen komplexebb képet adott elénk, és ez egyszerűen arról szól, hogyha van is egy Dárdád, de ha ott van mögötte egy nyíl, és úgy kezded el használni, akkor sokkal nagyobb erőt fogsz tudni kifejteni. És nagyon fontos, hogy ez a két dolog együtt működjön. Hogy igen, legyen szellemi harc, legyen dicsőítés, de ha nem kezdünk el bizonyságot tenni, akkor igazából nem fog történni semmi. Legalábbis sokkal kevesebb dolog történik, mint amit gondolnánk. És szeretném újból ennek a felelősségét mindegyikőtökre ráhelyezni, akik úgy vagytok itt, hogy már újjászülettetek, hogy az evangélisták nem fogják helyettetek a bizonyságtételnek a szolgálatát elvégezni. Rengeteg olyan ember van, akit egy evangélista nem ér el. Rengeteg olyan ember van, aki nem fog elmenni a lovardába. Azért, mert meghívod egy gyönyörű keresztény rendezvényre. Istennek sokkal nagyobb terve van veled annál, mint hogy meghívókat osztogass egy lovardai rendezvényre. Osztogassátok ezeket a meghívókat, de sokkal több van benned. Isten nem egyszerűen szórólapozónak hívott el téged, hanem arra hívott el téged, hogy használjon az imáidat, a bizonyságtételedet. Hogy ne csak úgy teljen el az életed, hogy gyönyörködsz abban, hogy nagy evangélisták hogyan végeznek hatalmas aratásokat, hanem hogy lássad te is, hogy az imáidra meggyógyulnak mások. Hogy lássad azt, hogy a bizonyságtételedre vannak, akik megtérnek. És ez akkor fog megtörténni, hogyha elhiszed magadról, hogy minden adva van a számodra, hogy ez a te életedben is működjön. Ugye, hát 41 éves vagyok, és 41 éve élek keresztény környezetben, az édesapám lelkész, úgyhogy belülről láttam a szakma csinyát, binyát, és mindig csodáltam bizonyos embereket, szolgálókat. Tudnék konkrét neveket is mondani, mondjuk egy nagy tiszteletű baptista pásztor testvért, Kovács Géza bácsit említeném meg nektek, és az ő életét úgy lehetne jellemezni, hogy függetlenül attól, hogy a körülmények milyenek voltak, a viszonyok milyenek voltak, ahol ő volt, ott mindig ébredés volt. És azt szeretném mondani nektek, hogy az ébredésre nem kell várni. Hogyha elhiszed azt, hogy a bizonyságtételed működik, ha hiszel az evangélium erejében, és elkezded csinálni, akkor az ébredés jön. Csak ezen múlik. Csak azon múlik, hogy elhiszitek-e, hogy minden adva van. És csodálom ezeket az embereket, mert őnekik nem számított, hogy milyenek a politikai viszonyok, hogy az aktuális kormány támogatja az egyházakat, vagy tiltja az evangéliumnak a hirdetését. Nem számított az, hogy az egyházon belül milyenek a viszonyok, vagy hogy most éppen fogyasztói társadalom van, vagy rendszerváltás van, vagy bármi egyéb van. Egyszerűen, mivel hittek az evangéliumnak az erejében, ezért ahol voltak, ott mindig növekedett folyamatosan és folyamatosan a gyülekezet. És higgyétek el, hogy ami nekik megvan, az nektek is megvan, és az nekem is megvan, és az Úr ezeket szeretné használni. Szóval nagyon fontos látni azt, hogy bizonyságtevés nélkül, bizonyságtétel nélkül nincsen megtérés, és azért adtam azt az alcímet ennek a mai üzenetnek, hogy a valódi szellemi harc, vagyis a frontvonalban, mert a dolgok akkor kezdenek izgalmassá válni, amikor te elkezdesz bizonyságot tenni. Addig, amíg nem teszel bizonyságot, igazából nincs túl nagy tétje az egész keresztényesdinek. Ugyanis, ha nem teszel bizonyságot, senki nem fog megtérni. Addig azt kell, hogy mondjam, hogy idegesíted az ördögöt, de azért annyira túl sok kárt még nem teszel benne. De abban a pillanatban, hogy elkezded kimondani az evangéliumot, elkezdesz bizonyságot tenni, reális esély nyílik arra, hogy valaki meg fog térni. Gondold végig azt, hogy te hogyan tértél meg. És adj hálát azokért az emberekért, akik bizonyságot tettek neked. Még akkor is, ha keresztény családba születtél, szükséged volt arra, hogy vagy a szüleid, vagy mások hatással legyenek az életedre, és átéld azt, amit úgy mond a Biblia, hogy Isten az ő igazságait, az ő valóságát hitből hitbe jelenti ki. És gondold végig, te se tudtál volna megtérni, hogyha nincs, aki bizonyságot tesz neked. És akkor kezd el izgalmassá válni a történet, amikor te elkezdesz bizonyságot tenni. Abban a pillanatban reális esély nyílik arra, hogy valaki meg fog térni. És ha szeretnél benne lenni a sűrűjében, szeretnél látni csodákat, szeretnél egy izgalmas keresztény életet, akkor én csak arra szeretnélek kérni és bátorítani, hogy kezd el hirdetni az evangéliumot. Függetlenül attól, hogy azt mondod, hogy neked nincsen evangélista ajándékod. Lehet, hogy profétai ajándékod sincs, szolgálati ajándékod, mégis profétálsz. Mert vannak proféták a gyülekezetedben, akik felkészítenek erre a szolgálatra. És ugyanígy az evangélium hirdetés, a bizonyságtevés mindegyikünknek az elhívása. Erről nagyon egyértelműen beszél a Biblia. Amikor az efézusi levélben Pál felsorolja a szellemi fegyverzetet, és megemlíti köztük azt is, hogy a békesség evangélium a hirdetése készségének a saruja, akkor nem mondja azt, hogy zárójelben, hogy ez csak az evangélistákra vonatkozik, hanem ez rád is vonatkozik, hogy hirdesd az evangéliumot, és állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Szeretnék nektek egy nagyon gyakorlati módon eszközt adni a kezetekbe, hogy bátran elkezdjétek hirdetni az evangéliumot. Mert olyanok vagyunk, hogy sokszor szükségünk van arra, hogy nagyon egyszerűen elmondják, hogy akkor mi a teendő. És hogyha van előtted egy vezérfonal, akkor lehet, hogy bátrabb leszel abban, hogy kilépjél. És ehhez egyetlen egy igét fogok segítségül hívni, az 1 Korintus 2 első 5 versét, amit először egyben felolvasunk, és akkor utána majd kérlek benneteket, hogy lépjünk is tovább, és akkor utána majd szépen kielemezzük ezt az igét. Így szól, hogy én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás, vagy a bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyság tételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek az erején nyugodjon. Na most akkor menjünk egyel tovább, kérlek benneteket, és az első körben arról szeretnék beszélni, hogy mi az a viszony, ahogyan mi elkezdjük hirdetni az evangéliumot az embereknek. Az evangéliumot egyébként nem csak az utcán lehet hirdetni, hanem bárhol, ahol jársz-kelsz. A munkahelyeden, az osztálytársaidnak, a szomszédaidnak az a legcikibb, mert hallja, hogy milyen harmonikus családi életet éltek egyébként otthon, és ezzel együtt mégis odaállsz vele, hogy hirdesed neki az evangéliumot, de kérlek, hogy hirdessétek az evangéliumot, tehát bárhol lehet hirdetni, és Pál apostol nagyon egyértelműen megfogalmaz az, hogy milyen legyen a viszony, amikor hirdeted az evangéliumot. Az első, amit mond, hogy nem a bölcsességnek a fölényével. Az evangéliumot nem azért hirdetjük, hogy kioktassuk az embereket, hogy elmondjuk nekik, hogy ők mennyire bénák, és igazából nem tudnak semmit, de itt vagyunk mi, akik beavatottak vagyunk, nem idiótészek, ugye? És majd most mi megmondjuk nekik a frankót. A régebbi korban, például amikor a nagyapám még hős evangélistaként tevékenykedett, ő tényleg úton útfélen hirdette az evangéliumot, mi ezt unokák nem annyira kedveltük, cikinek éreztük, és mindig, amikor felszálltunk egy buszra, és a nagypapám már a táskájába kezdett el matatni, hogy egy traktátust elővegyen, akkor tudtuk, hogy van egy kiszemelt áldozata, és akkor gyorsan átmentünk a busz másik felében, hogy valaki azt gondolja, hogy együtt vagyunk. És sokszor úgy hirdette az evangéliumot, hogy kioktatta az embereket. Volt egy ominózus eset, amikor egy forró nyári nap estéjén harkány fürdőből jöttünk hazafelé, és Pécset éltek a nagyszüleim a helyi járatot, hogy kivigyen bennünket a külvárosba. Tömeg volt a buszmegállóban, már mindenki tűkön ült, hogy mikor érkezik meg a busz. És egy fiatal, szerelmes pár ott a szemünk előtt elkezdett csókolózni. Nagyapám oda ment mögéjük, megkocogtatta a vállukat, és azt mondta nekik, hogy ugye tudják, hogy amit itt tesznek, a nyilvánosság előtt ez Istennek egyáltalán nem kedves. Hát azt a káromkodást, amit utána hallottam, a mai napig így cseng még a fülembe, talán még életemben olyan cifrát nem hallottam sosem. Szóval a lényeg az, hogy nem a bölcsességnek a fölényével, és nem az a lényeg, hogy lehengereljük az embereket a nagy tudásunkkal. Nem kell az emberekre úgy tekintenünk, hogy ők alkalmatlanabbak nálunk. Kegyelem az, hogy mi kijelentést kaptunk az Úrtól, és meg tudtunk térni. Aztán a másik dolog, amit mond Pál, azt mondja, hogy és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Hogyha benned van a rettegés, az erőtlenségnek az érzése, és a félelemnek az érzése, akkor, amikor elkezded az evangéliumot hirdetni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy legalább akkor a szolgáló vagy, mint maga Pál apostol, ugyanis Pál apostol ugyanezeket a dolgokat átélte. És az, hogy te félsz, akkor, amikor el kellene kezdened bizonyságot tenni, rád jön a remegés, mert konkrétan ez a reszketés, remegés kifejezés van itt a Bibliában, amikor úgy érzed, hogy a lábad így jár, amikor meg kéne szólítani valakit, ez teljesen normális. Dolog. És ez nem oka arra, hogy ne kezdjél el evangéliumot hirdetni. És ha kilépsz, és mégis elkezded, akkor azt fogod átélni, mint ezek a katonák, akik kiugranak a repülőből, nyilván van a hátukon ejtőernyő. Tudod, addig a pillanatig, amíg nem ugrasz ki, addig úgy érzed, hogy te vagy a világ legőrültebb embere, hogy följöttél ilyen magasba, és most éppen kiugrani készülsz. De azt mondják, akik kiugrottak már életükben, én ezt soha nem fogom megtenni, mert elképesztő tériszonyom van, hogy amikor viszont kinyílik az ernyő, és mennek, akkor az az adrenalin, az a fantasztikus élmény, amit átélnek, hát az pótolhatatlan. És tudod, én ugyanezt megtapasztaltam a bizonyságtétellel kapcsolatosan. Még a mai napig, akárhányszor kimegyek az utcára, vagy ott malmozok, hogy megszólítsam-e az embert, vagy nem, érzem ezt a remegést, érzem ezt a reszketést, érzem ezt az erőtlenséget. Eznek van egy konkrét szellemi oka, és ez pontosan az, hogy a sátán tisztában van vele, ha elkezdett hirdetni az evangéliumot, lehet, hogy valaki meg fog térni. És a sátának egyetlen egy fegyvere van belecemben, ez manipuláció és a félelemkeltés. De hidd el, hogy ez nem igaz. Nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Én nem azt mondom, hogy senki nem fog téged elutasítani. Vagy hogy nem fognak téged is megkövezni, mint Istvánt, vagy mint Pál apostolt. De hidd el, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, sokkal nagyobb. És ez a félelem, ez nem egy reális. A félelemnek a helyét be fogja tölteni a szívedben egy eufória. És a Szent Szellem be fog téged tölteni. Ugyanis azt mondja a római levélben Pál, hogy a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És ha elkezded hirdetni az embereknek, hogy hiszel Jézusban, hogy Isten gyermeke vagy, abban a pillanatban a Szent Szellem betölt téged, és egyre jobban betölt, és egyre jobban betölt. Én akár hányszor kimegyek az utcára, úgy megyek ki, hogy már megint mit keresek itt? Hogy lehettem ilyen őrült, hogy ahelyett, hogy otthon nézném a BL meccset, egy sörrel a kezemben, alkoholmentessel persze. Most megint itt vagyok az utcán evangéliumot hirdetni. De ez az életérzés csak addig tart, amíg el nem kezdem hirdetni az evangéliumot. És mindig úgy megyek haza, hogy szárnyalok, mert fantasztikus érzés, amikor látod azt, tapasztalod azt, hogy Isten használ téged. Úgyhogy ennek a félelemnek ne dőljetek be, és ez egy teljesen normális dolog, hogy megjelenik, de nem kell, hogy ez határozzon meg téged. És tudod, az emberek sokszor meglepő módon reagálnak, csak egy kis sztori, Rita nemrégen a feleségem ott az utcán elején lévő fornetis hölgynek nagy nehezen elkezdett bizonyságot tenni, mert látta, hogy borzasztóan fáj a válla, és gondolta, fölajánlja, hogy imádkozik érte. Egyébként csináljátok ilyeneket. Boltba, bárhol, ahol vagytok. Kérdezzétek meg az embereket, hogy imádkoztatok érted? Ha látod, hogy problémája van, hirdesd neki az evangéliumot. Akarod, hogy ébredés legyen? Akkor mi? Odaadsz neki egy szórólapot, hogy jöjjön el a lovardába? Lehet, hogy eljön, de nem biztos. De ott az a pillanat adva van, hogy bizonyságot tegyél neki. És akkor Rita ugye nagy nehezen vette a bátorságot, hogy fölajánlja ennek a hölgynek, hogy imádkozik a válláért. És akkor mondta, hogy ja, egy pillanat, csak pont most jön egy telefonom. És akkor fölvette a telefont, ugye álltak jó páran a boltba, jaj, képzeld el, itt van egy hölgy, most mondta, hogy fog imádkozni a vállamért, hogy meggyógyuljak. Ugye a Rita azt gondolta, hogy ez mennyire ciki, és úgy szépen úgy fű alatt majd esetleg fölajánlja. Ő pedig olyan lelkesen fogadta, és tudjátok, annyi mindenre büszkék az emberek, annyi mindent bátran büszkén fölvállalnak. Most miért kéne neked szégyelned pont a világ előtt azt, hogy te hiszel Jézusban? És miért ne vállalnád föl ennek a kockázatát, ennek az eufóriáját, amit Isten rajtad keresztül tud cselekedni? Na, egyel tovább haladva, egy másik részt fogok kiemelni az igéből. Ugye beszéltünk a viszonyról, hogy milyen legyen a viszonyunk a másik emberhez. A következő az az, hogy mi az, amit mondjunk el nekik. Pál apostol három dolgot mond, ebben a három dologban hitt, és én is ebben a három dologban hiszek. Az egyik az, hogy az Istennek a bizonyságtételét. Hú, de megy az idő. Az Istennek a bizonyságtételét Ez konkrétan a tanúskodásról szól. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az, amit én el tudok mondani, az én személyes bizonyságtételem, az annyira lapos. Én egy keresztény családban nőttem föl, nem szól az egész semmiről, nem értettem ezt az egész keresztényesdit, láttam, hogy a többieknek működik, de én úgy éreztem, hogy nekem valami nem stimmel. Én biztos nem kellek az Istennek, nekem nagyon távoli ez az egész, és próbáltam foggal körömbe belekapaszkodni valahogy az Istenbe, valahogy átélni Jézusnak a szeretetét, vagy hogy igaz legyen, amit tanítottak nekem, hogy Jézus minden embernek a bűneiért meghalt, de nem értettem, és megfoghatatlan volt a számomra. Olyan volt, mintha ott lenne valahol egy szobor, egy gyönyörű kép, de le lenne takarva egy lepedővel, és nem tudnám, sejtem, hogy van ott valami, de nem látom az egészet. Nem tudom élvezni, nem tudom átélni, nem tudom megtapasztalni. És én 17 éves voltam, amikor már úgy éreztem, hogy nem mehet tovább így ez a dolog, valaminek történnie kell, és emlékszem arra a téli éjszakára, amikor fölmentem a szobámba, akkor hallottam, hogy van olyan, hogy Isten szelleme betölti az embereket, és azt mondtam, hogy akkor én is ezt szeretném átélni, és ha kell, reggelig fogok Istennek imádkozni, de akarom, hogy történjen valami. És amikor ott éjszaka imádkoztam, az éjszaka kellős közepén az történt velem, hogy valaki bejött a szobámba. Nem az édesapám, nem a testvéreim, de valaki bejött a szobámba. És ez annyira valóságos volt, hogy most is valahányszor elmondom, egyszerűen futkos a hideg a hátamon, mert ez megtörtént velem. És ott volt Istennek a jelenléte, ott volt az a Szent Szellem, akit kértem. És ott, amikor megjelent az Istennek a szelleme, én ott ültem az ágyamon, meg sem mertem mozdulni, nehogy eltűnjön, nehogy elmenjen ez az egész. De nem eltűnt, nem elment, hanem közelebb jött hozzám. És a következő pillanatban belém költözött, és én nem tudom, hogy mi történt, nem tudom az agyammal, az intellektusommal fölfogni, mert a kijelentés nem pszichés dolog, hanem ez egy szellemi valóság. De azt éltem át abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy az Isten gyereke vagyok, hogy minden bűnöm meg van bocsátva, hogy az Isten szeret engem, és az történt, hogy reggelig, sőt hetekig nem bírtam abba hagyni azt, hogy Isten dicsértem. Nem kezdtem el nyelveken szólni. Egyébként nem régen fedeztem föl, hogy amikor Isten szelleme betölti az embereket, a hívőket, jellemzően három dolgot mond a Biblia, hogy mi történik velük. Nyelveken szólnak, profétálnak és dicsőítik az Istent. Ugyanis amikor megtelik a szíved valamivel, az a szádon keresztül kijön. És én hetekig nem bírtam abba hagyni az Istennek a dicséretét, és ezt átéltem, és onnantól kezdve tudom azt, hogy minden, ami a Bibliában van, valóság. Addig is elhittem, de nem éltem át. De onnantól kezdve ez a számomra nem kérdés. Ezt tudom, hogy így van. Nagyon röviden, néhány percben ez az én bizonyságtételem. Én soha nem gondoltam, hogy például az utcán, vagy bárhol ezt elmondom, ez működni fog. Nem gondoltam, egyáltalán nem gondoltam. Azt hittem, hogy csak az működik, hogy maffia voltam, de megtértem, embereket öltem, de most már embereknek hirdettem Jézus Krisztus evangéliumát, kábítószeres voltam, de már most nem vagyok kábítószeres, stb. És mindig csodáltam ezeket a bizonyságokat. És tudjátok, mit tapasztalok? Most, amikor oda megyek fiatalokhoz, 80% úgy kezdi, hogy figyelj, én keresztény iskolába jártam, keresztény gimnáziumba, hagyjuk ezt az egészet, nekem elegem van az egészből, soha többet nem akarok Istenről hallani. És akkor én elmondom nekik a személyes bizonyságomat, hogy figyelj, én is azt gondoltam, hogy ez az egész csak egy ilyen filozófia vagy ideológia. De hidd el, hogy ez ilyen valóságos. És képzeljétek el, az utcán működik az én bizonyságtételem. És arra kérlek benneteket, hogy tanuljátok meg röviden, vagy akár hosszabban, mikor mennyi időtök van, elmondani a ti személyes bizonyságtételeteket. És lehet, hogy keresztény családban nőttél föl, és azt gondolod, hogy ez nem működik, de hidd el, hogy működik. Mert ha megtértél, akkor ez azért van, mert kijelentésed van az Istentől. És ha kijelentésed van, ez a kijelentés hatni fog a másik embernek az életére is. A bizonyságtétel működik, ez tanúskodás. Egy olyan tanúskodás, amikor kijelented, megvallod, tanúvallomást teszel arról, amit Isten a te életedben tett. És a másiknak ezzel kezdenie kell valamit. Mert pontosan fogja érezni, hogy igaz, amit mondasz. És utána elmegy, és azon gondolkodik, hogy akkor ez most mi volt? Ha ezzel az emberrel ez megtörtént, akkor érdemes nekem elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy Isten mégis létezik. Lehet, hogy Jézus tényleg meghalt az én bűneimért és a keresztem. A következő dolog, amit mond Pál, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról és róla is, mint a megfeszítetről. Azt mondja Pál egy másik helyen, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de akik megmenekülnek, akik megtartatunk, azoknak az Istennek az ereje. Mondd el azt az embereknek, hogy Jézus mit tett értük a kereszten. Ez a legnagyobb bolondság, amikor megszólítasz egy vadidegen embert, vagy egy ismerőst, és elkezdesz neki beszélni arról, hogy mi történt a kereszten. Hát nem őrültség? És figyelj, lesz, aki azt mondja, hogy igen, ez bolondság, mert ő el fog veszni, lehet. De aki megtartatik, azt fogod észrevenni, hogy elkezdenek folyni a könnyek az arcán. Azt veszed észre, hogy elkezd hatni rá, amikor beszélsz neki arról, hogy mi történt a kereszten. És Pál hitte ebben, azt mondja, hogy én el akarom mondani az embereknek azt, hogy mi történt a kereszten, mert Isten ezt használja. És ha még ezt soha nem tetted meg, gyakoroljatok egymás között is akár, és mondjátok el egymásnak, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten. És aztán ne csak egymásnak mondjátok el, mert mi már ezt egyébként elég jól tudjuk, hanem mondd el azoknak, akik ezt még soha nem hallották. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ó, te nem tudsz semmit, te nem vagy tanító, te nem ismered jól a Bibliát. Figyelj, annak az embernek, aki nem ismeri az Urat, az, amit amikor elmondod azt, hogy Jézussal mi történt a kereszten, az neki az újdonság erejével fogja megváltoztatni az életét. Úgyhogy óriási kincs van a kezedben és a szívedben és a szádban, ezért mondd el azt, hogy mi történt a kereszten. És a harmadik dolog, amit mond Pál, hogy Jézusról akarok beszélni. Amikor 20x évvel ezelőtt evangelizáltunk az utcán, akkor elmondtuk az embereknek a keresztüzenetét, Jézusról is beszéltünk nekik, és még azt is lenyomtuk a torkukon, hogy melyik gyülekezetben járunk éppen, és hogy abban a gyülekezetben mindenképpen el kell jönnie. És én tudom, hogy akarjátok, hogy ez a szabad keresztény gyülekezet növekedjen, de nem azért fog növekedni, mert ti itt ennek a szabad keresztény gyülekezetnek a brandjét fölépítitek, hanem azért, mert Jézus emelitek föl. És ez hatni fog rátok, ugyanis azt mondja a Biblia, ha Jézus fölemeljük, akkor ő vonzani fogja magához az embereket. És ezért nekem óriási felszabadulás, hogy amikor kimegyek az utcára, nem a budapesti autonóm gyülekezetért járok követségben, nem őt, nem a budapesti autonóm gyülekezetet hirdetem, hanem Jézus Krisztust hirdetem. Ugyanis van egy óriási kiábrándultság ma az országban és a világban, amit valaki úgy fogalmazott meg, hogy az egyház az embereket nem érdekli, de Jézus igen. És nekünk óriási felszabadulás az, hogy Jézust hirdethetjük nekik. És Jézus hiteles. És őt bátran hirdethetjük az embereknek. És higgyétek el, hogy nekik ő rá van szükségük, ugyanúgy, ahogyan nekünk is Jézus Krisztusra van szükségünk. Aztán egy igével, illetve nem egy igével, csak egy kiemeléssel tovább haladva, Pál azt is megfogalmazza, hogy hogyan. Ezzel kapcsolatosan két dolgot szeretnék mondani. Az egyik úgy mondja, hogy tovább tudtok lépni, egyel köszönöm, hogy így tehát testvéreim, azzal az elhatározással mentem hozzátok, hogy az Istentől származó igazságokat egyszerűen fogom elmondani. Nem bonyolult képletekben, nem hatalmas teológiai tanításokban. Az evangélium ennyi, Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették, és a harmadik napon föltámadt. És ez működik. Hidd el, hogy nincs ennél többre szükség. Az esetek 99%-ában, hanem arra van szükség, hogy egyszerűen elmond az evangéliumot. Egyszerűen elmond azt, ami történt veled, egyszerűen beszélj a keresztről, egyszerűen beszélj Jézusról. Aztán a következő dolog, menjünk egy kiemeléssel tovább, amit mond Pál, az pedig ekképpen hangzik, ugye azt mondja Pál, hogy nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólással, szónoki fogásokkal, aztán lejjebb ugorva, az emberi bölcsesség megejtő szavaival, ugye nem így hirdettem, nem így hangzott hozzátok az üzenetem, hanem a Szent Szellemnek a bizonyító erejével, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek az erején nyugodjék. Úgy mondja a másik fordítás, hogy és a beszédem és ige hirdetésem nem a bölcsesség rábeszélő szavaiban állott. Ugye nagy profétánk mondta, hogy nem foglak téged a hitre rádumálni. Az embereket nem kell rádumálni a hitre. Az embereket nem kell manipulálni. Nincs szükség arra az embereknek, nincs szükségük arra, hogy manipuláljuk őket. Hogy titokban észrevétlenül elmondassuk velük a megtérő imát, amikor egy pillanatra nem figyelnek. Vagy hogy a hatalmas pszichénkkel leuraljuk őket. Vannak hatalmas intellektuelek az egyházban is, akik minden tiszteletünk, és úgy szoktunk róluk beszélni, hogy nagy pszichéjük van, és nem félnek használni. De nem a nagy pszichénkre van szükségük az embereknek, nem a nagy tudásunkra, nem a lehengerlő stílusunkra, nem tudom én minkre, hanem arra van szükségük, hogy rajtunk keresztül a Szent Szellem érintse meg őket. És a Szent Szellem ott él benned, és rajtad keresztül meg fogja érinteni az embereket, és az Isten erejét fogják átélni akkor, amikor szolgálsz feléjük. És akkor röviden még arról, hogy hogyan is zajlik ez a gyakorlatban. Néhány gyakorlati tanácsot, egész pontosan 3 gyakorlati tanácsot szeretnék nektek mondani. Egyenként fogunk haladni. Az első, hogy beszéljen ő, aki felé szolgálsz, aztán a következő, hogy beszélj te, és a harmadik, hogy beszéljen az Úr. Mit jelent ez az első, hogy beszéljen ő? Menjünk egyel tovább. Kérdezz és hallgass. Ugye én foglalkoztam értékesítéssel, és tanultam tárgyalás technikát, és ez egy alapvető tárgyalás technikai alapelv, hogy aki kérdez, az irányítja a beszélgetést. És a másik nagyon fontos felismerés, hogy minden embernek van egy kedvenc témája, és ez pedig saját maga. És hogyha kérdezed és érdeklődsz iránta, hidd el, hogy fog magáról beszélni. Még akkor is, hogyha az első pillanatban nem úgy tűnik, minthogyha egyébként érdekelné a téma. Körülbelül egy hónapja a Kubinyi Péter barátommal kint voltunk a Deák téren, és egy öltönyös, mint később megtudtuk, kormány tisztviselői pozícióra készülő fiatalember ült az okostelefonjával a padon, és megszólítottuk, és elmondtuk neki, hogy mi áradban vagyunk, ugye nem szoktunk kertelni, elmondtam, hogy Jézusban hiszek, és imádkozhatom-e érte, csak így egyszerűen, és mondta, hogy hát nagyon rendesek vagytok, srácok, de az az igazság, hogy most nagyon fontos dolgom van, nincs időm ilyenekkel foglalkozni. Én ugye olyan típus vagyok, hogyha kirúgnak az ajtón, visszamászok az ablakon. Szeretek meggyőződni arról, hogy biztos tisztában van-e az illető azzal, hogy mit utasított el, ugyanis figyeljetek, az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, tudom, hogy itt vidéken, most ezt értsétek jól, tehát most ez nem ez a jött a pesti gyerek és azt mondja, hogy ez vidék, hanem ezekben a gyönyörű városokban, ahol normális emberek élnek, nem úgy, mint Budapesten, könnyebben szóba lehet állni az emberekkel, de még itt is az emberek többsége zavarba jön, ha odalépsz hozzá és elkezdesz vele beszélgetni. És olyan ez, mint a mérges kígyó, nem akar ő bántani, csak fél és odakap. És sokszor, amikor elutasítást tapasztalsz, egyszerűen csak az emberek gátlása és a zavar nyilvánul meg ezen keresztül. Például ilyen intelligens formában, hogy köszönöm fiúk, nagyon rendesek vagytok, de ez engem nem érdekel, és különben is sokkal fontosabb dolgaim vannak. Azért visszakérdeztem, hogy miért nem érdekli, aztán még egyet kérdeztem, mire észrevettem, már 20 perccel beszélgettünk, kiderült, hogy filozófiát tanul, és egyébként, ha keresztény lenne, akkor biztos, hogy katolikus lenne, de most pillanatnyilag egyébként ateista, de azért Isten érdekli. És aztán később az is kiderült, ugye, hogy ilyen nagy kormány pozícióra készülő ember, hogy egyébként a fontos dolog az volt, hogy Pokémonra vadászott a telefonjával, és egyszerűen csak kitalálta az egész dumát, mert le akart bennünket rázni. És egy fantasztikusat beszélgettünk, imádkoztunk érte, és utána annyit mondtam neki, nem vagyok rámenős, hogy figyelj, így hívnak, a Facebookon megtalálsz. Ha szeretnél bármit beszélgetni, kérdezni, érdekel ez a téma, bármikor keresd meg. 2-3 nap múlva bejelölt ismerősnek, és kedden fogok veled találkozni, mert azt mondta, hogy akarok veled beszélgetni, és akarok veled találkozni. És az egész onnan indult, hogy menjetek. Menjetek innen. Intelligensen elküldött bennünket ugye távolabbi vidékekre. És ezért csak azt, nem azt mondom, hogy legyetek erőszakosak, csak azt, hogy legyetek kitartóak, és ne ijedjetek meg az embereknek a reakcióitól. Tehát beszéljen ő, vagyis hogy kérdezz és hallgass. Miközben beszél a másik, tudsz figyelni a Szent Szellemre, és a Szent Szellem egy csomó mindent meg fog mutatni az életével kapcsolatosan. Elképesztő, hogy milyen szinten működik a gyülekezetben az ismeret beszéde, a profétai ajándék. Mondok nektek valamit, az utcán hatványozottan működik. Ugyanis ne legyen kétséged, afelől Isten érdekli az életed. De Jézusnak a szívében van egy szenvedély, és ez pedig az, hogy ő nem akarja, hogy az emberek elvesszenek. És hidd el, hogy fontos neki a te életed, de még fontosabb neki az, hogy az emberek megmeneküljenek. És azt mondja Jézus, amikor úgy beszél magáról, mint egy jó pásztorról, hogy ő elmegy azért az egy elveszettél, és inkább ott hagyja a 99-et, hogy megtalálja. És ez arról árulkodik, és azt éljük át, hogy amikor az utcán profétálsz, amikor az utcán ráfekszel a Szent Szellemnek a sodrására, ne csak az utcát értsétek ez alatt, hanem amikor szolgálsz egy kívülálló felé, a Szent Szellem sokkal inkább használni fog. Akarsz csodákat látni, át akarod élni a Szent Szellemnek az erejét és a munkáját, akkor lépjél ki. Most itt magunk között még tudunk évekig szórakozni, évtizedekig, és ez nagyon jó, és jól fogjuk magunkat érezni. De hidd el, hogy még hatalmasabb, valódi dolgokat akkor fogsz átélni, ha egyszerűen elhiszed azt, hogy ki kell lépned, és elkezded megtenni azt, amire az Istennek a szelleme inspirál. És nincs, hidd el, nincs rossz evangélium hirdetés. Lehet hibázni. Az nem hibázik, aki nem csinál semmit. De akkor én azt mondom, hogy inkább, sokkal inkább hibázzál, és lépjél ki, és tedd azt, amire az Isten szelleme inspirál, és bátorít téged. A másik dolog, ugye, hogy beszélj te, erről már beszéltem sokat, tehát, hogy tanúskodj. Te egy tanú vagy, minden embernek a szívében zajlik egy tárgyalás, ahol te, mint tanú, oda vagy idézve. A Szent Szellem bizonygatja neki, hogy Jézus érted halt meg a kereszten. Amiről a Biblia ír, az szóról szóra igaz, az mind megtörtént. Jézus szereti az embereket. Isten törődik az embereknek a sorsával és az embereknek az életével. És amikor te odajössz, és elmondod a te személyes sztoridat, az olyan, mint egy tárgyaláson egy tanú vallomás tétel. És ott ül az esküdszékben, és meg kell hoznia a döntést. És mivel te az igazságot mondod el, az igazság hatni fog rá. És onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy hogy fog dönteni, ezért tanúskodj. És a harmadik dolog, beszéljen az Úr, demonstráld a hitedet, vagyis imádkozzál. Én elég bátortalan ember vagyok. Minden látszat ellenére nagyon, nagyon félénk típusú ember vagyok, és nehezen szólítok meg embereket. És ezért is tudom azt, hogy hogy az utcán evangelizálok, ez egész biztos, hogy nem rólam szól, meg nem a magam erejéből történik, mert én egyébként ilyet nem tudnék magamtól csinálni. És leginkább akkor tudom elengedni magam, amikor imádkozok. Abban van rutinom, értsétek jól, engedem, hogy a Szent Szellem rajtam keresztül megnyilvánuljon. Amikor imádkozom, akkor nem szoktam előre gondolkodni, meg előre megfogalmazni, hogy mit lesz benne az imámba, hanem engedem, hogy a Szent Szellem rajtam keresztül szóljon. És ezért nagyon kérlek benneteket, hogy tegyétek meg azt az egyszerű dolgot, hogy megkérdezitek az embereket minden alkalommal, amikor beszéltek nekik Jézusról, vagy indíthattok ezzel rögtön, hogy megengedett, hogy imádkozzam érted. Na, ott kezd igazán izgalmassá válni a dolog. Ugyanis amikor elkezdesz imádkozni, nagyon sok embernek akkor esik le, hogy ennek az embernek tényleg van egy kapcsolata Istennel. És akkor elkezd a Szent Szellem rajtad keresztül működni, és egy csomószor átéljük azt, hogy elkezdünk imádkozni, a Szent Szellem olyan dolgokat mondat ki velünk az adott személlyel kapcsolatosan, mint amit itt átéltek, amikor profétáltok egymásnak. Ez miért nem működne a világban? Itt is milyen jól esik, nem? Amikor úgy a Zsozsó imádkozik, érted, és akkor utána hazamész, és akkor elkezded keresni a rejtett kamerákat a hálószobádba, meg a lehallgatókészülékeket, aztán rájössz, hogy nincsen semmi, csak a Szent Szellem otthon is ott van, nálad is, meg a Zsozsóba is ott van, és akkor az így működik. Na most figyelj, ha ugyanez az utcán történik meg, és számtalan ilyen példát el tudnánk mondani. És az emberek ott állnak, így ledöbbenve, és azt mondják, hogy ezt honnan tudtad? És rengeteg példát lehetne mondani, egy nagyon rövid sztori, két lányért imádkoztunk. Én mondtam az egyiknek az imámban, hogy csalódott egy férfiben, kihasználták, visszaéltek a bizalmával, és már nem tud senkit közelengedni magához, teljesen bezárkózott, és megsérült, egy traumát élt át, és bizalmatlan az emberekkel, és magányos, és összenevetett a barátnőjével, akivel ott álltak, és akkor éreztem, hogy fú, hát akkor ez most mellé ment. Mindegy, hát lehet hibázni, ezt tanítjuk, hát megesik az ilyen. Aztán imádkoztunk a másikért is, és akkor utána még mutatott még valamit a Szent Szellem, és akkor mondtam nekik, hogy valamelyikőtöknek a családjában nincs egy súlyos beteg, mert imádkoznánk érte, hogy meggyógyuljon. És akkor egymásra néztek, és mondták, hogy hát nem, nincsen. Hát nincs senki beteg. Na hát mondom, akkor kettőből semmi. Szépen vagyunk. Itt most beszéltünk épp az Úrról, meg Jézusról, és akkor mellé mentek ezek a dolgok, de hát mindegy, végül is a Szent Szellem itthon meg tudja őket győzni. ennek ellenére is az igazságról és a valóságról. Aztán később visszakérdeztem, mert még pár percet beszélgettünk, hogy figyeljetek, amikor mondtam az egyik lánynak, hogy amikor imádkoztam érted, hogy ez és ez történt veled, ez nem volt igaz, és akkor lesütötte a szemét, elkezdtek folyni a könnyei, és azt mondta, hogy figyelj, szóról-szóról igaz, ez az igazság. 100%-ig elmondtad azt, hogy miről szól az életem. És akkor megszólal a másik lány, hogy hát nekünk meg van egy súlyos beteg a családba. És kérdezem, és mi történt? Azt mondja, hát a testvérem rákos, tudnátok érte imádkozni? És akkor már nem csak ők sírtak, akkor már mi is sírtunk. És akkor nem azt mondtuk, hogy na figyeljetek, hát erről van szó, hanem azt mondtuk nekik, hogy mi nem tudunk rólatok semmit, de az a Szent Szellem, aki bennünk él, ő ismer benneteket. És ez egy jel arra, hogy ő szeret benneteket, és érdekli a sorsotok, és törődik veletek, és csak egy dologra vár, hogy azt mondjátok, hogy szükségünk van rád. És ez fantasztikus átélni, ezért imádkozzatok az emberekért. Ha nem kezdesz el imádkozni, nem fog történni semmi, ezt most garantálom. Ha nem kezdesz el bizonyságot tenni, nem fog történni semmi. De ha elkezdesz bizonyságot tenni, és elkezdesz imádkozni, elkezdenek a dolgok megtörténni. Azok a dolgok, amikért már évtizedek óta imádkozunk, és amit szeretnénk átélni. És egy utolsó ige, befejezésképpen, és nagyon köszönöm a türelmeteket, mert pont most járok egy óránál, és Zsozson mondta, hogy ez már nagyon ciki. A Zabcsel 3.12, illetve 16. Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mire ránk, mint a tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. Hol hangzik el ez a mondat Péter apostolnak a szájából? Na, amikor az ékes kapunál a sánta ember meggyógyult. Nemrégen fedeztem fel ezt az igéből, nekem ez borzasztóan felszabadító, azt mondja aztán Péter, az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, minnyájátok szeme láttára. Nagyon felszabadító, hogy ami történni fog, azt nem a tulajdon erőddel, és nem a tulajdon jámborságoddal fogod elérni. Lehet, hogy nagyon keveset gondolsz magadról, és azt gondolod magadról, hogy egy szánalmas, bukott, bukdácsoló, kudarcot kudarcra halmozó, gyenge keresztény ember vagy. Nem számít. Azt kell, hogy mondjam neked, amikor bizonyságot teszel, és amikor imádkozol, akkor nem a te saját teljesítményedbe vetett hited, nem a saját nevedbe, a saját identitásodba, a régi identitásodba, a bűnös identitásodba vetett hited fogja művelni ezeket a dolgokat, és az Istennek a csodáit, hanem a Jézus nevébe vetett hit, ahogy mondja Péter apostol. Egyébként azt mondja Pál a 2 Korintus 5.14-ben, ezt nem fogom kivetíteni, hogy Krisztusért járunk követségbe. És igazából ez egy nagyon-nagyon felszabadító dolog, hogy te egy szócső vagy, de nem a te erődről szól, nem a te képességeidről szól, nem a te teljesítményedről szól, hanem Jézus Krisztusról szól. És azért Jézus elég magas fokon művelte ezeket a dolgokat. És amikor az ő nevében hiszel, és az ő nevében jelensz meg, akkor ott ő fog cselekedni, és nem te. És ha Jézus van ott, akkor azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy ott azon a ponton bármi megtörténhet. Na, úgyhogy én arra szeretnélek benneteket kérni, és azért imádkozom, és azért bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el csinálni. Még ma. Nem kell, még azt sem mondom, hogy aludjatok rá egyet. Ezen nincs mit gondolkodni. Kezdjétek el tenni, kezdjétek el csinálni. A Zsozsó idézte itt a nagy ébredéseknek a különböző sztoriait, ezek nagyon fantasztikusak, de, és nagyon, nagyon szerettem ezeket a történeteket, de én már nem akarok több ilyen, több ilyen történetet hallani, de nem akarom a keresztény életemet úgy leülni, mint aki moziba jár, és nézi azt, hogy az akcióhősök máshol mit csinálnak, és mi történik rajtuk keresztül. Amikor fiatal gyerek voltam, akkor a kedvenc olvasmányaim közé tartoztak azok a könyvek, amik az ébredésekről szóltak, és ezek lenyűgöztek, és mindig arról álmodoztam, hogy amikor egyszer nagy leszek, akkor ugyanezek a dolgok majd meg fognak velünk is történni, és ezeket majd mi is átéljük. És amikor közeledtem a 40. életévemhez, rám tört egyfajta kapuzárási pánik, és azt mondtam, hogy én nem akarom úgy befejezni a földi pályafutásomat majd, hogy olvastam ezekről a sztorikról, de soha semmit nem éltem át ebből az egészből. És ott ültem, otthon az ágyamnak a szélén, és azon gondolkodtam, hogy mit tudok én csinálni, hogy valami történjen. Imádkozzak többet? Dicsérjem többet az Urat? Persze, ezek nagyon fontos dolgok. Hívjam le az ébredést?
Vagy mit csináljak? Többet szellemi harcoljak, hogy végre jöjjön az áttörés? Mit tudok én tenni? És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor provokáljuk a Szent Szellemet, akkor állítsuk késztények elé. Én ezt nem akarom így tovább. És fogtam magam, és eldöntöttem, hogy fogom magam, kimegyek az utcára, és az első emberrel, aki szembe jön velem, elkezdek beszélni Jézusról. Egyszerűen muszáj, hogy valami történjen. És az, amit most mi csinálunk, úgymond utcai forradalom címén, az így indult ez az egész. És annyit csináltam, hogy kiírtam a Facebookra, hogy én ki fogok menni hirdetni az evangéliumot, itt és itt tudtok csatlakozni, és egyre több ember csatlakozik ehhez. És a lényeg nem az utca. Nagyon sok ember kijön az utcára egyszer-kétszer, és rájön arra, hogy ez nem az ő terepe. De rájön arra is, hogy a bizonyságtételét Isten használja. És már a szomszédja megtért, már a portásbácsi az iskolában megtért, már az osztálytárs szülőnek a gyereke megtért, mert egyszerűen ráérzett annak az ízére, hogy milyen az, amikor hirdeti az evangéliumot. És lehet, hogy te is olvastál ilyen könyveket, és lehet, hogy ezer éve imádkozol már az ébredésért, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell más emberekre várnod. Nem kell nagy emberekre várnod, hogy hát, ha megint jön egy nagy király a karizmatikus egyházba, aki olyan fölkent lesz, és akin akkora keret lesz, hogy abból az egész egyház részesedni fog, és akkor mi meg majd csak megyünk utána. Mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy kell, hogy valaki az élre álljon. De tudjátok, ott kezdődik el az ébredés, amikor mi egyszerű hívő emberek elhisszük azt, hogy Isten bennünket használ. És csináljátok, és kezdjétek el, és ne záródjon le úgy az életed, a földi pályafutásod, hogy olvastál egy csomót az ébredésekről, de soha nem élted át. Legalább próbáld meg. De azt kell, hogy mondjam nektek, lehet, hogy merészség ilyet kijelenteni, vagy nagy felelőtlenség, de nem ezek a tapasztalataim, hogy nem merjem ezt elmondani, hogy ha elkezdesz bizonyságot tenni, csak idő kérdése, hogy elkezdenek az emberek megtérni. Minél többet bizonyságot teszel, annál többen meg fognak térni. Lehet, hogy 100-ból 1, aztán 200-ból 20, de működik ez. És ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Egyetlen egy dolgot még a leges legvégére, bár tudom, hogy az előző is már a lezárás volt, hogy nincsen rossz bizonyságtétel. Isten minden bizonyságtételt használ. Amikor én jártam egy evangélista iskolába régen, akkor ott azt tanították nekünk, hogy amíg egy ember megtér, átlagban 10 tesznek neki bizonyságot. Nem lehet tudni, hogy te hányadik vagy, és nem mindig pont ez a 10-es szám jön be, de ez a nagy átlag. És ez azért fontos tudni, mert van, amikor te vagy az első, van, amikor te vagy a 9-dik, és lehet, hogy 100-ból egyszer te vagy a 10-dik. De az összes embernek a bizonyságtétele szerepet játszik abban, hogy valaki megtér. Én ezt teszteltem egyébként, kipróbáltam, mert amikor a feleségemet megismertem a zeneművészeti főiskolán, akkor két nagy probléma volt. Az egyik az, hogy nem volt hívő, és a másik, hogy volt egy barátja. És de éreztem azt, amikor megláttam és megszerettem, hogy ő lesz a feleségem. De ez emberileg elképesztő nagy, hát hogy mondjam, hát bolondság volt, na. Tehát ennek semmi reális esélye nem volt. Hát nézzetek rám, és nézzetek rá. Szóval érzitek a kontrasztot, ugye? Na, és a lényeg az, hogy nagyon hamar elmondtam neki az evangéliumot, illetve hogy hívő vagyok. Kiderült, hogy már máshol is hallott az evangéliumról. És akkor, ha tanultam ezt a statisztikát, hogy 10, és akkor eldöntöttem, hogy akkor össze kell szednünk a 10 embert. Úgyhogy mondta Rita, hogy nincs sok pénze, albérletben lakik, nincs kereseti forrása, mivel zongoristának készült, kérdeztem, miért nem tanít zongoristákat. Azt mondja, tanítani ő, de honnan szerezzen növendékeket. Mondtam, hogy nyugi, majd én szerzek neked. Úgyhogy szóltam a haveroknak, teológus hölgynek, hogy tudok egy jó zongoratanárt, menjen el, és ne felejts el, hogy ő még nincs megtérve, tegyen neki bizonyságot Jézusról. Voltak botfülű barátaim, de nagyon jó evangélisták. És mondtam, hogy figyelj, fizetem az óráidat. Egy dolgod van, járjál zongora órára, és hirdesd az evangéliumot. És figyeljetek, a statisztika javult. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy mire meglett a 10, addigra Rita megtért. És nem kicsit, nagyon megtért. Azért, ha ismeritek, tudjátok, hogy neki van hite. Tehát, ha ő neki nem lett volna kijelentése, higgyétek el, hogy totál más életet élt, nem lenne itt közöttünk. És ezt azért mondom nektek, hogy te csak tegyed a bizonyságot. Te csak hirdesd az evangéliumot. Nem tudod, hányadik vagy, nem számít. Nem ez számít. Nem az számít, hogy bevonulj a gyülekezetbe, és ott sorakozzon mögötted 40 ember, megtöltse az egész karzatot azoknak a tömege, akik rajtad keresztül tértek meg. Teljesen mindegy, hogy kiviszi be az utolsó megsemmisítő csapást a másik embernek a szívében. A lényeg az, hogy egy csapat vagyunk, és együtt növekszik Isten királysága, amikor beletesszük magunkat ebbe. Na, úgyhogy ezt a kihívást szerettem volna intézni előtte, vagy felétek, úgyhogy Tábi igazad lett, és én nagyon bátorítalak benneteket, hogy csináljátok, mert fantasztikus. Nagyon-nagyon jó dolog. És emlékszem, amikor Péter ide költözött Debrecenbe, és ő bizonyságot tett, és jöttek a növendékek ide a gyülibe. És figyeljetek, miért gondoljátok azt, hogy ez most nem működik? Ugyanúgy működik, és jönni fognak az emberek. És ne várjátok azt, hogy ők ide jöjjenek csak azért, mert meghívjátok őket, hanem menjetek oda, ahol ők vannak, ahogy Jézus csinálta. És a kettő együtt a lovardával, és a szellemi harccal, és a dicsőrettel, és az imával, és a bizonyságtétellel, ez már nem is kettő, ez sok, de ez a két irány együtt, ez fantasztikusan működni fog, és hiszem, hogy ez a gyülekezet, és Krisztus teste egész Debrecenben növekedni fog. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor visszaadom Zsozsónak a szót.